szerzik meg, és szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Kábel TV szakosztály, a Media Club és a Vételtechnikai szakosztály közös rendezvényét most online vagy később a YouTube-on visszanézi. Ez a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek a rendezvénye, és aki vendégként volna itt, annak felhívom a figyelmét arra, hogyha úgy érzi, hogy a szakosztályi eseményekről, előadásokról szerette a továbbiakban értesítést kapni, akkor a fenti e-mail címek bármelyikén, ha jelentkezik, akkor attól kezdve felkerül a levelező listánkra, és fog értesítést kapni. Még egy kis hirdetés, hogy további előadásaink is lesznek még természetesen. A következő az két hét múlva Szántai Péternek országos iskolai wifi hálózata, majd Balla Évának mire lehet jó az 5G broadcast, elvégzett tesztek, tapasztalatok és véleményekről egy beszámoló. Azután van itt egy logó valami, ami több mindentől függ, például a COVID-19-nek a negyedik hullámától, hogy egy látogatást tudunk-e tenni a Tanuk Hungary török-bálinti robot bemutató termébe, vagy hogy oldjuk meg. Úgyhogy hát ez egy későbbi dolog, később ki fog derülni, októberre vagy novemberre tervezik, ahogy a helyzet megengedi. Majd a következő előadás, ezek nagy valószínűséggel mind online előadások lesznek. Dr. Darabai Zoltán az adatértéke, Dr. Svint András Pico műholdakról, és a ez évi várhatóan utolsó előadásunk december 8-án Imre Gábornak az önvezérlő autók tesztpályája lesz, és miután a múltról beszéltünk, és van egy szép hosszú cím, ahol az összes eddigi előadásainkat vissza lehet nézni, még ha 3 évre visszamenőleg fölvettük az előadásainkat. És akkor térjünk rá a mai előadásunkra. A mai előadásunk dr. Ladvánszky János, aki az Ericsson kutatómérnökeként ment nyugdíjba, a szuperheterogéner továbbfejlesztéséről fog beszélni nekünk. Még egyszer megmutatom a címeket, és ebben átadom a szót János neked.
Én nekem kérdésem van, köszönöm szépen, kérdésem van, ugye a főpróba az erre maradt, úgyhogy én nem tudom, hogy hogyan tudom az én PowerPoint-omat megnyitni, úgyhogy ti is lássátok.
Találsz egy olyat, hogy screen sharing.
Screen sharing, igen, megvan.
Arra rádöksz.
Igen.
Akkor várhatóan megosztottad már, még nem sikerült.
Igen, a Teams-ben neked engedélyezni, ha tiltott engedélyezni kell, aki kezdeményezte az előadást a propertőbe, vagy valami hasonló alatt, hogy bárki megosztassa a képernyőjét.
Jó. Ez most már megvan.
Na megvan, így van.
Látjátok?
Látjuk, még ha egy F5-öt nyomsz, akkor szép lesz.
F5.
A PowerPoint egy ez az. Most tökéletes.
Na most el szeretném tüntetni a belelóg a képbe, ez a. Meg is van. Jó, akkor kezdhetem?
Igen, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ladvánszky János vagyok, és az a megtisztelő feladatom mára, hogy megemlékezzek a szuperheterogén elv 100. évfordulójáról. Nem pont ezen a napon volt, de az biztos, hogy 100 évvel ezelőtt, itt Armstrongnak az 1921-es szabadalmára gondolok, amely az ábrán látható blokkvázlatot tartalmazza. Az antenna jele az előerősítőre jut, ami előszelekciót végez, és egy párszoros erősítés. Ezután a jel a keverő egyik bemenetére jut, amelynek másik bemenetén egy helyi oszcillátorral tápláljuk meg. A keverő a két bemenője sorzatát képezi, és ezután a jel a KF erősítőre jut. Itt angol rövidítéseket alkalmaztam, Intermediate Frequency, ezért van IF írva, és itt sokszoros erősítést végzünk, meredek szűrőkkel, és ezután a jel a demodulátorba jut. Mivel minden rádió, tévé és mobiltelefon működése ezen a blokkvázlaton alapul, ezért nagy jelentősége van minden hozzászólásnak ezzel kapcsolatban. Szeretném megjegyezni, hogy én most egy kalap alá veszem a szuperheterogén vevőnek az összes változatát, tehát ugyanezen az elven alapul a direkt konverziós vevő, illetve a direkt digitális vevő is. Az a lényege, hogy a jelfeldolgozást nem az antenna jel frekvenciáján végezzük, hanem egy ennél alacsonyabb középfrekvencián, amelynek számos előnye van, de van hátránya is. Az egyik előnye, hogy a középfrekvencián nagyobb erősítést lehet elérni, mint rádiófrekvencián, megnövelt szelektivitás és a hangolhatóság. A hátrányok, a stabil oszcillátor szükséges, meredek, középfrekvenciás szűrő, illetve a pirossal írtam a zajt és az interferenciát, azért, mert az első kettő, amit feketén írtam, annak ismertek a megoldásai, a stabil oszcillátort azt egy szintézerrel el lehet érni, illetve nagyon meredek szűrőt lehet csinálni digitális szűrő formájában. Viszont ez a rendszer nem igazán tud mit kezdeni a zajjal, illetve az interferenciával. Ebben az előadásban az ábrán látható blokkvázlatot javaslom, a zaj és az interferencia csökkentésére, és erről fog szólni az előadásom. Tulajdonképpen négy részből áll, az adasztó szűrőből, a jel, illetve a zaj kinyerésére szolgáló blokkból és a demodulátorból. Ezek közül mindenféle modulációhoz az adaptív szűrő és a jel kinyerése című blokk az ugyanaz. A másik két blokkot a modulációtól függően cserélni kell, erről is lesz szó részletesen a korábbi, a későbbiekben. Először megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a zajt színuszos jelek esetén csökkenteni, majd azt az ötletet vizsgáljuk meg, hogy ha színuszos jelre megy, akkor keskenysávú modulált jelre is megy, és megnézzünk egy analóg és egy digitális keskenysávú példát, a Morse jeleket és a 4 QAM jelet. A zajos jel matematikai modellje látható a következő ábrán, ahol az XT az egy komplex értékű időfüggvény, a zajmentes jelet jelenti, az YT a zajos jel, a Psi és a Fi pedig az amplitudó, illetve a fázizaj, ezek valós értékű sztohasztikus folyamatok, és a színek a eloszlás az Gauss eloszlás. Tulajdonképpen, amit csinálni fogunk, annak arra egy nagyon leegyszerűsített MATLAB Simulink kísérlet a következő. Feltételezzük, hogy ahol az AI keletkezik, ott korrelálatlan. Ezt nagyszerűen lehet egy véletlen számgenerátorral modellezni, majd utána egy szűrőt teszünk utána, a véletlen szám generátor után, azért, mert ehhez a ponthoz, ahova most a nyílam mutat, nem férünk hozzá a mérőműszerekkel, viszont azt meg fogom mutatni, hogy sokkal hatékonyabban lehet a zajt úgy eltüntetni, hogy először korreláratlannal tesszük. Viszont a műszerünket csak erre a másik pontra tudjuk tenni, és a két pont közötti szakaszt is egy alulátteresztő szűrővel lehet modellezni, amelynek átviteli függvénye 1 per S per omega 1 plusz 1, és utána pedig egy olyan szűrőt fogunk tenni, amely közelíti ennek a reciprokát, ami felülátteresztő szűrő lenne, azonban a stabilitási okokból a matlag simulinkben ez nincs megengedve, ezért széles tartományban ezt közelítjük egy mindent átteresztővel. Az első szűrő előtt a zaj-altók korrelációja Dirac-delta formájú lesz. Ez azt jelenti, hogy nulla eltolás, időeltolás esetén valamekkora érték, és bármelyik nem nulla érték esetén az autokorreláció értéke nulla. Tehát itt ez nulla, és egy helyen pedig nem nulla. Az első szűrő után ez az ideális állapot az elromlik, a B-szintes itt is az időeltolást jelenti, és a függőleges pedig az autokorreláció értékét. Most betesszük azt a szűrőt, ami az első szűrő reciprokát közelíti, és lehet látni, hogy megszűnt a korreláció, a numerikus hibától eltekintve megint Dirac-delta alakú autokorrelációt kaptunk. Ezt fogjuk csinálni. Most az a kérdés, hogy az ismeretlen szűrő reciprokát hogyan tudjuk abból a feltételből, hogy Dirac-delta legyen az autokorreláció, hogyan tudjuk kiszámítani? Megismétlem az eddigi gondolatmenetet, tehát feltételeztük, hogy a zaj a keletkezési helyen korrelálatlan, ehhez a helyhez nem férünk hozzá, a zaj keletkezési helye és a mérőeszköz közti szakasz szűrőmodellezi, és ennek a szűrőnek a reciprokát kell előállítani. Mivel a korrelálatlan zaj sokkal hatékonyabban távolítható el, mint a korrelált, ezzel például 4 QAM vétel esetén a szimbólum bibarány jelentősen meg fog javulni. A piros állításra majd az előadásom végén fogok egy példát mutatni, amelyben ezt konkrét számokkal fogom alátámasztani. A megoldás az egy adaptív szűrő, amelynek a egyenlete található itt a felső sorban, ahol XI a bemeneti jel mintáit tartalmazza, a VVI ezeknek a súlyozott tényezői, és az YN plusz 1, az pedig az N bemeneti minta utáni időpontban a szűrő kimeneti feszültsége. A súlyozott tényezőket úgy kell kiszámítani, hogy ha az XI helyére a zajt kapcsoljuk, akkor az autokorreláció értéke, autokorreláció az Dirac-delta alakú legyen. Hogy ezt hogy kell csinálni, ezt tartalmazza a következő ábra. Megismételtem a első sorban a adaptív szűrő leíró egyenletét, ezután következik az autokorreláció képlete, majd utána a lényege az egésznek, az adaptív szűrő célfüggvénye, és itt fel szeretném hívni egy trükkre a figyelmet, amit a piros nyíl jelöl, az összegzés itt nem nullától megy, hanem egytől, és ezzel az autokorreláció értékét nulla eltolásnál szabadon hagyjuk. Ezzel érjük el, hogyha az epsilont csökkentjük, mivel ideális esetben ez nulla lesz, ezt csökkenteni kell, és ezzel érjük el, hogy a végeredményképpen
az autokorreláció értéke a Dirac-deltát fogja közelíteni. Az algoritmus, ami ezt megcsinálja, ezt úgy hívják a szakirodalomban, hogy stochastic gradient descent. Ez az alsó sorban látható. A súlyfüggvény következő időpillanatban vett értékét így kell kiszámítani a jelen pillanatban vett időértékből. Itt lehet látni, hogy az epsilon, tehát a célfüggvény legmeregedettebb emelkedésével ellentétes irányba megyünk, tehát ezt jelenti a két mínuszjel. A mű 1 és a mű 2 az pozitív szám, amely a konvergencia sebességet befolyásolja. Csak ennyit szeretnék, nem magyarázom el az egyenleteket részletesebben, ehelyett két kísérleti igazolást szeretnék mutatni. Az egyik az egy megahertz tartományi oszcillátor, a másik pedig egy gigahertz tartományi oszcillátor. Az történik itt, hogy megmérem az oszcillátor kimeneti jelét, ezt eltárolom egy fájlba, és az én MATLAB algoritmusom bemenetére kapcsolom. Itt található a 10 MHz-es kvarc oszcillátor, amit említettem, ezt egy rádióamatőr évkönyvből vettem, ez egy 3 transzisztoros kapcsolás, az első fokozat az egy klap oszcillátor, a második fokozat az egy Schubert bázisú erősítő, ez a transzisztor meg a mellette levő dióda együtt egy automatikus erősítés szabályzást valósít meg, és a harmadik fokozat pedig egy követő, ami a diódáról levett jelet leköveti, úgyhogy leválasztja a kimenetet az áramkör többi részéről. Egy zavaró lehet, erre fölhívom a figyelmet, hogy a kapcsolási rajzon 5 MHz-es kvarc szerepel, de a megépítéskor nem lehetett 5 MHz-eset kapni, csak 10 MHz-eset, és ezért 10 MHz-es oszcillátor lett belőle, ami semmi egyéb módosítást nem igényelt. Az oszcillátor kimeneti spektrumát tartalmazza a következő ábra, ezen azt lehet látni, hogy kb. -30 decibel, -20 decibel a 10 MHz-es jel spektrális értéke, és a zaj az pedig kb. -80 decibelnél van. Most még visszamennék egy pillanatra azt megmutatni, hogy milyen trükkel van csökkentve itt már az eredeti oszcillátorban is a zaj. A kimeneti jelet nem az emitterről vesszük le, hanem a rezonátorral szoros ellenállásról. Ez jelentősen csökkenti a zajt, és tisztább spektrumot tesz lehetővé, mint amit lehet is látni. Most ehhez képest az algoritmus ezt az eredményt fogja adni. Lehet látni, hogy igen hatékonyan működött, és most ezt megismételjük egy mikrohullámú oszcillátoron, aminek a layoutját lehet a következő ábrán látni. Középen van a tranzisztor, a tranzisztor bázisán van a rezonátor, és a kollektoráról vesszük le a jelet, és itt ez a csonk, ez egy enyhe szűrést valósít meg. A áramkör többi része az egyenáramú előfeszítést szolgálja. Itt van az oszcillátor kimeneti spektruma, lehet rajta látni, jól lehet látni, hogy van interferencia is 3 GHz-nél, és lehet látni a harmonikusokat is 3,6 és 5,4 GHz-nél. Az algoritmus ezeket igen hatékonyan eltüntette, még nyoma sincsen egyiknek se. Ez a célfüggvény időbeli lefolyása, itt azt lehet látni, hogy először valamekkora konvergencia sebességgel lépdelt, és utána ez felgyorsult. A szaggatott vonal azt jelenti, hogy ez alatt a súlyfüggvények kiszámítási algoritmusát leállítottuk a működés gyorsítása érdekében. A következő az hogy hogyan lehet ugyanezt megtapasztalni keskenysávú analóg moduláció esetén. A lehető legkeskenyebb sávú az a morzejel. Egy zajos morzejelet lehet, annak az amplitúdóját lehet látni a felső ábrán, és a fázisát pedig az alsó ábrán, és ezt csinálta belőle az algoritmus, tehát meglehetősen hatékonyan működött itt is. Most itt akkor rögtön fel lehet tenni a kérdést, hogy miért nem alkalmazott egy limitert 0,5-nél, és akkor minden megvan oldva egy füst alap, azért, mert szeretné hallani a szomszédállomást is az, aki a morzejelet figyeli, és két különböző amplitúdójú morzejelnél a limiteres megoldásnál nem menne, viszont ez a megoldás az működik két és többi jelesetén. A következő az egy keskenysávú NQM modulációs példa, ahol nagyon rossz jelzajviszony van a csatornán. A jelzajviszony értéke mínusz 19 decibel, ami meglehetősen rossz, és azt lehet látni, hogy igen hatékonyan csökkentette a zajt az algoritmus. A felső sorban a szimbólum hiba aránt lehet látni, tulajdonképpen ez az egésznek a lényege, és itt azt lehet látni, hogy 0,03-as értéket ér el a futtatás végén. Azért nem mentem tovább az időben, mert ez egy meglehetősen lassú futtatás, végig kell számolni ciklusban, a több ciklusban az adaptív szűrő algoritmusát, és ez nagyon lelassítja. Ezzel a megismételtem most a bevezetőben látott ábrát, ezzel a lopárlattal ment az egész, ahol az algoritmus kulcsa a zaj kinyerése, ezért van pirossal. A zaj kinyerése és a demodulátor blokk, ahogy már említettem, változik, hogyha a modulációt változtatjuk. Hogyha egyszerű morzejelről van szó, mint az egyik példában, akkor egy PLL elegendő hozzá. Az X az egy keverőt tartalmaz, ami a két bemenet szorzatát képezi. Ez rámegy egy szűrőre is, és egy változtatható frekvencia oszcillátort hajt meg. Az aj kinyerése ebben az esetben a keverő két bemeneti jelének a hányados képzését jelenti. A kosztaszkórok az ugyanez, csak a VCO és a szorzó és a VCO az komplex. Egy alapváltozatú kosztaszkúszkot lehet látni a következő ábrán, amely valós csatornajellel működik. Itt tehát lehet a jel valós is, de akkor valós keverőket alkalmazok, és a komplex jel az csak a VCO-nál jelenik meg. Ugye azt tudjuk, hogy a Hilbert szűrő keskenysávú közelítése az egy 90 fokos késleltetést jelent. Ennek megfelelően a két ág az egy 90 fokkal eltérő jel le van meghajtva. Itt egy olyan kosztaszhulkot lehet látni, amit már alkalmaztam is, a példa az ezzel a kosztaszhulkkal nem. Ez egy úgynevezett hajtogatós módszerrel ellátott kosztaszhulok. A hajtogatást az ágakban elhelyezett abszolút értékképző végzi, és most meg is mutatnám, hogy mi ez a hajtogatás. Ahhoz, hogy a VCO jelet képezni tudjuk, ahhoz valahogyan a négy pontból álló konstellációs ábrából egy pontot kell képezni, erre alkalmas az úgynevezett negyedik hatványra emeléses módszer, azonban ez a fázizajt fölelősíti. Ehelyett találtam ki ezt a hajtogatós módszert, amely szerint egyet hajtunk a valós tengely mentén is, meg egyet a képzetes tengely mentén is. Ezzel az algoritmussal is egy pont lesz, azonban a fázis az megmarad, tehát mivel nincsen hatványozás, a fázis az megmarad, nem erősíti föl, és ez azt eredményezi, hogy a hajtogatós módszerrel ellátott osztasz hulluk az nagyon zajérzéketlen lesz. Ezt a mínusz egyes szordót szeretném itt részletesen megmagyarázni. Az a kulcsa az egésznek, hogy a bemeneti jelnek, a csatorna jelnek és a WCO jelnek ellentétes irányban kell forogni ahhoz, hogy az első szorzó kimenetén egy álló jelet kapjunk, és ezért egy mínusz egyes szorzót teszünk be a képzetes rész előállítása után, amely a forgás irányt az ellentétjére változtatja meg. Az ábra jobb oldalt alsó része képezi a másodlagos effektusok kiküszöbölését, tulajdonképpen azt, hogy a szülők és késletetések hatására a kinyert konstellációs ábra az nem függőleges állóhelyzetű nézetet jelent, hanem egy elforgatott nézetet. Ezt a már említett negyedik hatványos módszerrel készüljük ki, itt mindegy, hogy fölerősíti a fázist vagy nem, összesen csak meg kell állapítani a fázis értékét. Ezt úgy végezzük el, hogy a pontok mindegyike negyedik hatványra emelés után a mínusz 4-0 pontba érkezik, és hogyha ettől eltér a fázis, akkor a mínusz 4-0 ponttól négyszeres fázissal lesz odébb a kapott pont, ezért egy pi értéket kivonunk a fázisból, és az eredményt elosztjuk 4-jel, időben átlagoljuk, és a kapott értéket kivonjuk az eredeti jel fázisából, és ennek hatására a received jelű kapott kapcson álló négyzetet kapunk. Az álló négyzet elérése azért fontos, mert ha el van fordítva a négyzet, az nagyon elrontja a szimbólum bivarányt. Azt szeretném itt elmondani, hogy hogyan nyerjük ki a zajt 4QL moduláció esetén. Tudjuk 4QL modulációs esetén, hogy mekkorák a ideális fázisok. Ezért nagyon egyszerűen tudjuk az ideális fázist, a valóságos fázisból képezni, mégpedig úgy, hogy elforgatjuk a konstellációs ábrát P per 4-del, ennek hatására a pontok a tengelyeken lesznek, az eredmény fázisát elosztjuk P per 2-ről, és kerekítjük egész értékekre, majd visszaszorozzuk P per 2-vel, visszaforgatjuk az ábrát, és már meg is van az ideális fázis, ezt kell kivonni az eredeti fázisból, és megkapjuk a fázisszajt. Az amplitúdozajt pedig úgy lehet képezni, hogy egyre normalizáljuk az amplitúdó értékét, tehát időátlagot veszünk, és azzal az eredeti jelet elosztjuk, és ebből az értékből, hogyha kivonunk egyet, akkor az eredmény az pont az amplitúdozaj lesz, ahogy az ábrán látszik. Most egy olyan összehasonlítást szeretnék mutatni, amelyben visszatérve az eredeti állításomra, szeretném igazolni azt, hogy a korrelálatlan zajt az sokkal hatékonyabban lehet kiküszöbölni, mint a korreláltat. Ebben a rendszerben van adaptív szűrő, és ugyanezt megcsináltam egy olyanban is, ami semmiben másban nem különbözik az eredetitől, csak abban, hogy kivettem belőle az adaptív szűrőt. Itt lehet a korrelálatlan esetet látni, mint az egyik példában már láttuk, 0,03-hoz konvergál a szimbólum hibaarány, és hogyha kiveszem az adaptív szűrőt, akkor ez fölmegy 0,6-ra, tehát a rendszer nem igazán tud mit kezdeni a nagy zajjal. A két értéknek a hányadosa az 20, ennél fogva ebben a példában az adaptív szűrő 20-szoros szimbólumi bajarány javulást eredményezett. Most össze szeretném foglalni, hogy mit mondtam el, felhívtam a figyelmet a zaj korrelációjának hatására, és mutattam egy olyan rendszert, amelyben a zaj eltávolítása egy kosztoszkóppal visszacsatolt adaptív szűrővel működik. Én mutattam két kísérletet színuszos jel zajmentesítésére, és két példát, az egyiket Morse jel, a másikat négy Cohen jel zajmentesítésére. Ezek jól működő MATLAB Simulink modellek, amelyek egyszerűen realizálhatók FPGA segítségével, ugyanis a Simulink az tartalmaz egy olyan modult, ami a Simulink rendszert FPGA programra fordítja le. Most egy élő MATLAB bemutató következik, hogyha ezt be tudom zárni, most az F5-nek mi az inverzió, ha még egyszer megnyomom az F5-öt, vajon? Mert most...
Escape.
Igen. Akkor mostan ezt itt bezárom, és belemegyek a MATLABba, és megmutatom az összes blokknak a belsejét, hogy mi van benne. Ez itt a paraméter file, ezt kell először végrehajtani, és itt megkeresni azt a, ez mind ilyen fajta file, csak mostan rá kell tapintanom a megfelelőre, ez a megfelelő, ezt megnyitom. Lehet látni a Simulink rendszert, amit vizsgáltam. A bal oldal az első blokk az a zajos forrás. Belemegyek, megmutatom, mi van benne. Itt tulajdonképpen egy komplex értékű zajos 4 QAM jelet állítunk elő. Ezt kétféleképpen lehet előállítani, vagy a nyers erőmódszerével, ahogyan az ábrán történik, hogy egy komplex vívőt állítok elő, tehát itt van, ez a sor tartalmazza a komplex vívőnek a képzését, és egy komplex szorzóval megszorzom egész egyszerűen a véletlen I és a véletlen Q jelből képezett 4 QAM jellel. Ez itt alapszávi 4 QAM jel, és azt felültetjük erre a vívőre. Az AVGN blokk az zajt adja hozzá. A normalizálóban bele sem megyek, mert annyira egyszerű, tehát ez egyszerűen a jelnek az abszolút értékét normalizálja. Az adaptív szűrőblokkban van az eljárásnak a lényege, itt középen lehet magát az adaptív szűrőt látni. Ez a két Input Vector Formulation nevű blokk, ez azt csinálja, hogy mintákat vesz a bemeneti jelből, majd ezeket sorba rakja, úgyhogy vektorok képződjenek belőle, mégpedig oszlop vektorok. Az UH az sorvektort csinál belőle, a H az a Hermit operátor, konjugált transzponáltat jelent, és akkor ugyanezen a módszerrel képezzük a zajból az adaptív szűrő bemenőjelét, és a súlytényezőkkel összeszorozzuk a csatornajelet, majd ez is normalizálóra megy, eltávolítjuk a DC komponensét, és ez az adaptív szűrő blokknak a kimenőjele. Erről már volt szó, én csak azért vetítem föl, hogy itt található a zajkinyerő blokknak a lényege. A bit-to-symbol blokk, abban pedig az van, hogy az I és a Q jel az bipoláris, és abból képezünk egy szimbólumot, úgyhogy a bipoláris az azt jelenti, hogy mínusz 1 és 1 között változik, és a szimbólum értékének pedig 0 és 3 között kell változni, ezt a transformációt valósítja meg a blokknak a belseje. Tehát a MATLAB rendszerről ennyit szerettem volna mondani, most akkor visszamegyek az eredeti, hogyha megtalálom, hogyan kell visszamenni az eredetibe, ez a kérdés. Halló, halló?
Itt vagyok. Megkeresed a igen? PowerPointot.
Igen.
Ráböksz, akkor azt kinyitod.
Igen, látom, látom, megvan. Tehát megvolt az élő MATLAB bemutató, a következő ábrám az a köszönetnyilvánítás. Baranyi Andrásnak, Berceli Tibornak, Lajta Györgynek, Simonyi Ernőnek és Mideg Ivánnak. Baranyi András volt az első mesterem, tőle tanultam a kutatónunk alapjait. Berceli Tibornak sokat köszönhetek, több évtizedes támogatást. A labor, egyetemi laborjából több tehetséges hallgatót küldött hozzám konzultálásra, akikkel együtt diplomatervet, illetve TDK-n dolgozatokat írtunk. Lajta György hosszú időn keresztül minden publikációmat átnézte és aprólékosan átjavította. Ő augusztus elején feltávozott közülünk, mostan ezt az alkalmat a rávaló emlékezésnek is szeretném szentelni. Simonyi Ernő volt a doktori cselekményemnek az utolsó szakaszának a konzulense. Nagyon hatékonyan tudta a szakmai szigort és a baráti hozzáállást ötvözni. És Mideg Ivánnak azt köszönöm, hogy ezt a mai alkalmat megszervezte, és ide engem meghívott. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen a nem túl egyszerű előadást, és fölteszem, hogy kérdések.
Szervuszok, Marozsák Tamás vagyok, lenne nekem önnél kérdésem, hogy láthatunk egy olyan ábrát, hogy ez a zajbecslés szerintem tökéletesen eltüntette a zajt a oszcillátor spektrumából, és hogyha egy zajbecslőre gondolok, ami valós időben működik, akkor mindig a múlt idő mintáiból valamilyen súlyozott tényezők meghatározása után, hogy megpróbálja megbecsülni a zajt, és ezt kivonni valahogy. Most ez tökéletesen sikerült, ez nekem furcsa, és a kérdés az, hogy nem lehet-e, hogy életemben nem történt-e az, hogy a MATLAB program úgy működik, hogy amikor a súlytényezőt meghatározza, akkor figyelembe tudja venni az egész vektort már, hiszen az ott beolvasásra került, és ilyen formán azt nem modellezzük, hogy a jövőbeni mintákat mi nem ismerjük. Tehát, hogy a súlytényező meghatározása nem ebéletlenül az egész bemenő zajvektor alapján történt, és ilyen formán ez nem egy valós idejű becsülő működését modellezzük.
Akkor válaszolhatok?
Persze.
Tehát a válaszom az, hogy nem sikerült tökéletesen, mert ha tökéletesen sikerült volna, akkor itt egy vízszintes lenne, ahol csak a közepén lenne egy vonal. Tehát ez nem tökéletes, ez az egyik része a válaszomnak, és a másik része pedig az, hogy mostan mégint visszamegyek a MATLABba, és megmutatom, hogy ez a bizonyos jelen idő, meg múlt idő, hogy ez hogy van. Azt mondja, hogy de nem átfön az, amit a Tamás próbál mondani. Tehát nem az egész alapján. Tehát ilyen, hogy az egész alapján történt volna a zaj, ez nem áll fönn. De most meg is mutatom részletesen. Itt vagyunk, tehát ez az input vector, tehát a választ az tulajdonképpen az input vector formulation nevű blokknak a belső felépítése. Itt egy 100 step-ből álló adaptív szűrőről van szó, ennek megfelelően az input vector formulation nevű blokk az egy 100 step, 100 tartályból álló sorozatot képez, mindig az aktuális és azt tolja az idő eltelésével párhuzamosan. Itt van, és itt lehet látni, hogy késletetve vannak a minták, és abból összefogunk, az első menetben összefogunk 25-öt, egész pontosan, itt van, utána egy két lépcsős játékkal összefogunk 50-et, és utána még egy ugyanilyennel összefogunk 100-at. Tehát mindig csak 100 mintát vesz figyelembe, és az, hogy az egészet látná, erről nincsen szó.
És akkor értem, megmutató, és akkor valahogy mégis az az érzésem, hogy a való életben nem szoktunk ilyen, hát itt majdnem 100 decibeles elnyomást láttunk, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok. Az a spektrum görbe az nekem majdnem olyan, mint hogy az már a Fourier transformátornak a numerikus zaja lenne.
Nincsen valós, tehát az FPGA realizációt még nincsen készen. Erre az lenne a válasz, hogy megmutatnám azt, hogy a FPGA realizáció mi jött ki. Ezt mai pillanatban még nem tudom megmutatni.
Készül egy olyan akkor?
Igen.
Aha, az jó. De szurkolok, csak tényleg a valójában nem láttam így ilyen ennyire jól működő zajelnyomó algoritmust. De jó, köszönöm szépen a választ.
Ehhez kapcsolatban volna egy kérdésem, hogy az ember ilyen jó értéket kap, akkor fölbetűzik az, hogy a Shannon limittel hogy találkozik, megsérti el Shannon limitet, vagyis mi a helyzet vele?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, ez teli találat. Erről 3 cikket írtam eddig. Belemennék a középső cikknek a... Azt megmutatom a középső cikket a 3 közül, ami tartalmazza a Shannon limitnek a képletét, abból indulnak ki a válaszom. Itt nem tudom, hogy jól látszik ez a képlet, ez sajnos elég aprók a betűk, de talán jól látszik, tehát
ezt még tudjuk.
P egyenlő bevészer, kettes alapú logaritmus, 1 plusz a jelzaj viszony. És abban az esetben, hogyha bambán ezzel a képlettel hasonlítom össze a mért adatokat, akkor egyértelműen azt lehet tapasztalni, hogy a Shannon limitet megsértjük. Na most viszont ehhez hozzá kell tegyem, hogy a Shannon limittel nyilvánvaló probléma van, ugyanis az S és az M, az a jel, illetve a zaj összteljesítményét jelenti. És mások is észrevették már, hogy az, hogy a nevezőben a zaj összteljesítménye van, az nem korrekt. A zajnak csak azt a teljesítmény részét kell figyelni, ami a vizsgált csatornába esik. Ezt kézikönyvekből ennek a képletnek az idézése kapcsán meg lehet látni. Tehát ez írott dokumentuma van, hogy mások is észrevették, hogy ezzel probléma van. A ő munkájuk és az én munkám, amit most idézek, között az a különbség, hogy az intuitív fejtegetések helyett én Shannonnak egy másik eredményéből levezettem, hogy mi az a képlet, amit már nem sért meg a mérés, ez itt a jelnek a spektruma, és ez pedig a zajé. És levezettem, és azt találtam, hogy úgy kell módosítani a képletet, hogy a C1 az legyen egyenlő BS-sel, S-szer logaritmus, 2-es alapú logaritmus, 1 plusz PDS per PDM, ahol a BS az a jelnek a sávszélessége, és a PDS, PDM az pedig nem a teljes teljesítmény, azt helyettesíteni kell a teljesítmény sűrűséggel. Tehát azt tudom mondani, hogy ennek a képletnek már nem lehet ellenállni, tehát ezt nem tudom meghaladni, de az eredeti képletet igen. Tehát ez a válaszom erre a kérdésre. Még két cikket írtam róla. Az első cikk az, hogy a hajtogatós módszerrel felépülő kosztaszhulok első mérési eredményére megjegyeztem, hogy ez megsérti a Shannon eredeti képlete szerinti limitet. És a harmadik cikk az pedig az, hogy az átlagolásos zajcsökkentésnek nincsen Kelvin korlátja, csak gyakorlati van, mégpedig az, hogy az információ az öregszik. És emiatt nem lehet korlátlan ideig az átlagolást csinálni. Nagyjából ennyi lenne a válaszom, nem tudom, hogy megfeleltem a kérdésre.
Köszönöm, igen. További kérdések, megjegyzések?
Nagy Lajos vagyok, nem tudom, hogy lehet-e hallani.
Igen.
Én azt szeretném kérdezni, János, hogy a kérdéshez kapcsolódva ennek a TEP szám, a szűrőnek a TEP száma, vagy a fokozatám, az miért pont 100? És mi történik akkor, hogy a sebesség növelése érdekében csak 50?
Nagyon rosszul hallak. Lehet, hogy meg kéne ismételned, amit mondtál. Mert időnként hallak, időnként nem.
Igen, nálam is ilyen, akkor lehet, hogy ez én nem. Tehát még egyszer a kérdés az, hogy a fokozatszám az miért 100, és mi történik, hogyha egyébként ezt visszaveszed 50-re? Tehát egy gyorsabb számítást szeretném.
Ha 50-re visszaveszem, akkor még nem történik semmi, de ha már 20-ra veszem, akkor lényegesen leromlik. A szám, ezt kísérleti úton állapítottam meg, megismételtem pár értékre, és a 100 környékén már nem nagyon volt változás.
Értem, köszönöm szépen.
A tabeli Kulmán Géza vagyok, és Gata Alka Jánosnak a nagyon szép előadásához. Három kérdésem van, és akkor majd eldöntök, hogy mennyi összetődnek, tehát, hogy mit választok, vagy mennyi lesz ez királyuk. Az egyik kérdésem, hogy volt a 16. oldalon az az oszcillátornak a zaja. Most a tulajdonképpen az a kérdésem, hogy ugye az egy kvarc oszcillátor volt 10 MHz-es, ugye annak a zaja úgy néz ki, hogy egy analóg oszcillátornál ugye, hogy van a fehér zaj, és akkor az omega 0, tehát a frekvencia hozta a terhelt jósági tényezőtől pedig egyperessel, aztán közel az időhöz egyperes négyzettel megy fel a zaj.
16-os sábra, tehát erre gondolsz.
Igen, igen. Most ha itt megnézzük, hogy ez 10 megán megy az oszci, és hát, bocsánat, nehéz megmondani, hogy mennyi ez a töréspont, de ez olyan legalább, tehát biztos, hogy, ilyen, hogy ez nem a kúból jön ki, a terhelt kúból, mert egy kvarc oszcillátornak hát a terhelt kúja az többet lesz nagyságú szokott lenni. Tehát ez tulajdonképpen pont, ugye, tehát én nekem az az érzésem, hogy ez nem a kvarc oszcillátornak az a zaja, ami a vízű mellett van, mert hát az jóval közelebb van. Most hadd mondjam a másik két kérdésemet, és akkor könnyebb lesz neked válaszolni, hogy összefogni a dolgokat. A másik, hogy nagyon klassz ez a módszer. Most ugye vagy analóg módon megvalósítjuk, hát akkor azért ugye szűrők realizálásával elég komoly problémák vannak, hát az pedig digitálisan sok mindent meg tudunk csinálni. Tehát tulajdonképpen a megvalósítás szempontjából mennyire reális, hogy ezt analóg úton megvalósítjuk, vagy ezt nem, ez csak digitálisan lehet. Ha digitálisan csináljuk meg FPGA minden, akkor tudnám mondani egy adatátviteli sebességet, hogy egy kicsit orientálja az embert, mondjuk GPSK-nál ez 10 megabit per szekundumnál még belefér ez a módszer, vagy esetleg offline módon utólag kell feldolgozni, tehát egy kísérletet, és hát az ember kapjon egy kis kapaszkodót, hogy ez mennyire mit lehet vele elérni, tehát milyen határai van. Az utolsó kérdésem az ugye, hogy a szuperheterodin elv, persze egy nagy vita lehet, hogy ez mennyire szuperheterodin elv, de ugye, amit te is mondtál, hogy ez a direct IF vevőkkel, tehát ugye a komplex buszolóknak a meghatározás, és utána digitalizáljuk a komplex buszolókat és feldolgozunk, tehát ugye egyre inkább ebbe az irányba megyünk. Mennyire használható ez a módszer, ha nézted ezt a komplex burkolók vonatkozásában? Köszönöm szépen!
Én is köszönöm a sok kérdést, és akkor megpróbálok végigmenni rajta abban a sorrendben, ahogy föltetted. Ez az ábra, ez már a zaj eltávolítása után levő ábra. Tehát az, amire ráképeztél, az az előző ábra.
Így van, ezzel teljesen egyetértünk. Így van. Hát itt nem látszik, hogy itt a víző melletti, mert ez 0-tól 20 MHz-ig megy, tehát itt nem látjuk, hogy van a víző mellett.
Igen, tehát ez a válaszom az első kérdés. Akkor a második kérdés az a realizáció. Természetesen megpróbáltam analóg módon, és ott a következő problémába lehet ütközni, hogy semmilyen analízis programmal nem tudom megfelelően modellezni a kurok behúzásakor kritikus VCO tranzienseket. A legfejlettebb program, amivel ezt próbáltam modellezni, az az AVR volt, és az AVR-ben azt hittem egy darabig, hogy sikerült, trükközni kellett vele, azt hittem egy darabig, hogy sikerült, és utána pedig kiderült, hogy nem, és emiatt ez a vonal, ez leárt. És pillanatnyilag csak az FPGA megvalósításban látom a következő lépés sikerének kulcsát, mindaddig, amíg nem találok valami olyat, amivel a VCO tranziest megfelelően tudom szimulálni. És a
személyesen a kiveszedett, ugye azt csináltunk meg a fákiba ilyen dolgokat, hogy a befogási tranziens alatt egy egyszerűbb szűrőt, vagy egyszerűbb módszert használtunk, ugye, ami befogott, és akkor
nem, nem a szűrővel van a probléma, hanem magával a VCO-val. Tehát az AVR például úgy tud egy oszcillátort analizálni, hogy egy oszcillátor analízis elemet kell beletenni, ami nincs a valóságban benne, és azzal együtt analizálni, és ez a nem teszi lehetővé a tranziáns analízist. Na most tulajdonképpen a kérdésnek nem ez volt a lényege, ha jól értettem, hanem a szám példát, tehát hogy számokat mondjak, hogy milyen gyors FPGA kell meg, tehát mekkorák voltak az értékek. Emlékszem olyan példára, amelyik 5 MHz-es hívővelben és 1 megabit per szekundomos 4 QAML-lel, és ehhez gigahertz-es mintavételet is kell venni. Tehát olyan, ami FPGA-val még éppen hogy megvalósíthat a mai fejlettségű színvonalon.
Igen, értem, köszönöm szépen, csak az utolsó, hogy a komplex burkolókra mi a bármilyen, vagy mit tudsz mondani, vagy nézted azt egyáltalán?
Nem, azt nem néztem. Nem néztem. Tehát az, hogy mennyire tekinthető a szuperheterogénel folytatásának ez, és mennyire nem, és mi köze van a direkt digitális modulációhoz, ezt a kérdést én nem vizsgáltam meg.
Köszönöm szépen, hallottam. Köszönöm.
Van-e még kérdés, hozzászólás? Fekezet nem látok, sebe kapcsolt mikrofont nem látok. Akkor János, még egyszer nagyon szépen köszönjük az előadást. Az előadás megtekinthető lesz, fölvettük az egészet. Ha valakinek utólag volna kérdés, akkor gondolom János rendelkezésre áll később is.
Természetesen örömmel veszek minden kérdést, mert ez nekem segítség. Már meg van írva ebből az anyagból a cikk, és minden kérdést szeretnék belevenni. Tehát még azért nem adtam be, mert számítottam rá, hogy jó kérdéseket fogok ma kapni, ami teljesült is. És ezeket a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat még bele szeretném venni. Ezt is megmutatom. Egy pillanat, és akkor be is fejezhetjük. Itt ez a meghívó. Ezt bezárom. Még egyszer kinyitom. És ez az a cikk. Tehát Effect of Autocorrelation of Noise Reduction, ez lenne a címe, és meg van írva az egész, 12 oldal, és most ezektől a kérdésektől lesz mondjuk 13, és akkor ezt elküldöm.
Még egyszer akkor köszönjük szépen, és akkor a mai előadás ebben. Köszönöm, szervusztok, viszontlátásra. Találkozunk a legközelebbi előadáson, 2 hét múlva remélhetőleg.
Szervusztok, viszontlátásra.
Szervusztok.
Köszönjük szépen, szervusztok, viszontlátásra.